És már folytatjuk is Ókovács Szilveszterrel. De ugyanakkor vannak különböző megközelítések, például van olyan színház, ahol inkább a rendezői vonal megy, és vannak olyan operaházak, ahol erőteljesebb a zenei megvalósítás. Van olyan színház, operaház, ami szerinted jól balanszíroz a kettő között, és mi hogy állunk ebben a tekintetben?
Ugye kinek mi a dolga, ez is szempont. Mivel mi egymagunk vagyunk ezen a terepen, ezért én úgy gondolom legalábbis, hogy nekünk mindent kell tudni játszani. Szoktuk azt mondani, hogy az operának továbbra is dolga minden néző kedvére tenni, de nem ugyanazon az estén, mert nagyon különbözőek vagyunk. Úgyhogy nálunk, hogyha valaki rá pillant az opera hivatalos oldalára, akkor azt látja egy-egy darabnak, és ez még bővül is, darabnak, minden darabnak egy produkciós oldala. Azon lehet látni, hogy kik a szerzők, mikor mutatták be, mi mikor mutattuk be a produkciónkat. Lehet látni a korhatárkarikát, lehet látni, hogy milyen stílusban van megrendezve. Ez fontos. Vannak jelek arra, hogy valami klasszikus, történetmesélős, régivágású opera rendezés, vagy éppen egy kevert, ami kortárs eszközökkel is operál, de azért kereteiben a régi rendszerint megtartott, és akkor van olyan verzió, nem is kevés most már, amelyik tényleg egy kortárs színrevitel, ami elemeli akár, és ami a mű lényegére koncentrálva annak az örök, vagy általánosabb érvényűségét mutatja meg. Ezt is meg lehet nézni a cselekményt, meg lehet nézni a műről szóló leírást, tehát egyfajta elemzést. Van fényképgaléria, van videótréler, vannak újságkritikák, tehát igyekszünk megmutatni a nézőnek azt, hogy amire eljön, ez a produkció önmagában nézendő. Másnap egy másik lesz, lehet, hogy teljesen más eszközökkel, ugyanis mindenkire lövünk, mert muszáj.
Nincs egy önálló arculat, vagy nem kell egy olyan önálló arculat, ahol el lehet helyezni a operaházat az operaházak térképen?
Szerintem tilos volna, illetve ha akarom, akkor azt mondom, hogy ez egy nemzeti operaház, ami all-round, tehát mindent játszania kell tudni nagyon magas, vagy elég magas színvonalon, mert érted, itt vannak a pesti színházak, hát ők megtehetik, hogy irányba álljanak. Hogy a Radnótit ne kered össze a József Attila színházzal, ezt meg lehet tenni. De az operaházból csak egy van, és azt én nem tehetem meg egész egyszerűen, hogy valamennyi magyar adójából olyan színházat működtessek, amelyik csak némely magyarnak felel meg.
Fiatalitás. Ez ugye nemzetközi szinten is komoly tendencia, és te is megfogalmaztad, hogy nagyobb bizalmat szeretnél adni a fiataloknak. Ennek az egyik első jele az, hogy Rajna Marti lesz a operaház első karmestere, aki eddig ugye Győrben volt, a győri Filharmonikus Zenekar első karmestere volt, ha jól tudom. Mit vársz ettől a fiatalitástól, és milyen irányokba akarod terelni a művészeti működést?
Mielőtt a győri Filharmonikus Zenekar hívei szívükhöz kapnak, fontos leszögezni, hogy ott is marad. Tehát ez a győri állását nem érinti Martinnak, akiben egy nagyon felelősségteljes fiatalembert ismertem meg, ráadásul egy zseniális karmester. Martin csak úgy vállalta el az operai megbízást, hogyha a győrit ez nem zavarja össze, úgyhogy úgy is néztük meg a darabokat, amiket dirigál. Nagyon fontosnak érzem, mindenféle ódák és várakozások helyett szimbolikusan annyi azt elmondani, hogy volt még egy fiatalember, aki 28 évesen az opera zenei vezetője lett, Gustav Mahlernek hívták. Rajna Martin első karmester lesz, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Halász Péter pedig, a korábbi főzenigazgatónk, visszatér első vendégkarmesternek, ő a Deutsche Oper am Rhein, a Düsseldorfi Duisburgi opera fúziónak az egyik karmestere, tehát ő a külföldi kitekintését megtartja, emellett fog dirigálni elég sokat idehaza is, és a korábbi főzenigazgatók mindegyike fog dirigálni, és a korábbi első karmesterek is dirigálnak, és még ezen kívül számos fiatal, tudom én, Hontvári Gábor, Török Levente, Káli Gábor, Erdélyi Dániel, Paul Marsovszky, Tomás Kornél, azt hiszem elég sok nevet mondtam, Madaras Gergely, ki ne hagyjam, úgyhogy nagyon sokan kapnak lehetőséget, így van.
Most van egy ilyen sztrájk veszély az operában, hogy ilyen béremeléssel kapcsolatos problémák vannak. Ugye korábban azt nyilatkoztat, hogy 10% béremelést azt gyakorlatilag kb. Elfogadhatónak tartasz, de az úgy ki kell termelni, például azzal, hogy nyáron játszotok.
Tehát ami azt illeti, elmondtam a hétfői társulati ülésen, és tényleg ezt akkor itt nálad hadd mondjam el, hogy ugye az opera egy nagy intézmény. Biztosan kevesen tudják, vagy tudják átélni. 1200 alkalmazott van, több mint 300 szerződéses művész, és ezen kívül még több mint 300 gyerek, aki kisművészként van nálunk nyilvántartva a gyermekkarban, vagy a balettintézetben, és ezen kívül vannak még szolgáltatóink, akik nálunk dolgoznak, de mások ugye munkáltatóik, például büfé, ilyesmi. És ehhez tenném azt hozzá, hogy én nem tudok hozzájuk szólni, csak úgy, hogyha egybe terelem őket, nem férnek el máshol, csak az operaház nagy termében. Évente egyszer ezt meg szoktam tenni, és nem vagyok hajlandó csak azért őszintétlen lenni, vagy felszínes, vagy formulákban gondolkozó, udvariaskodó, mert esetleg ma már bárki a zsebében hopp, egyet nyom és fölveszi, és aztán elkezdi egy oldal, az Index nevezetesen, teljesen kitekerni nyilvánvaló lejáratási szándékkal. Tehát ez engem nem fog attól visszatartani, hogy őszintén beszéljek az embereimmel. Azt mondtam már nekik, hogy 10%-os béremelés 6+4 formátummal, a 6 az mindenkinek jár egy bizonyos kereseti szint fölött, ezt már például szakszeretekkel együtt állapodtuk meg, hogy legyen egy olyan kereseti szint, a minimálbér kétszerese lesz az a kereseti szint, ami alatt mindenki megkapja 10%-ot, az a fölötti pedig úgy van, hogy 6, és akkor arra kaphatsz annyi százalékot, ahogyan a munkai vezetőd a te aktivitásodat és teljesítményedet megítélni gondolja. No, a lényeg az, hogy igen, erre van mód akkor, hogyha nyáron játszunk. A 30%-ot, amit a szakszeret kért a Magyar Narancson keresztül, hogy üzemi lapon keresztül, mert az úgy van, hogy 102 levelet írtak az elmúlt egy évben a szakszereti képviselők, 30 egyeztetést kezdeményeztek, és ha időnként olyanjuk van, akkor a Magyar Narancsnak beküldik ezt a levelet, ő pedig nyilvánosságra hozza. Hát ez van, azért a 30%-os keresetemelkedés január 1-re visszavetítve az 3,5 milliárd forint költsége járna. Ha most állítanak meg az operáz működését, és semmit nem csinálnánk már évvégéig, és mindenkit elbocsátanánk, akkor sem tudnánk kitermelni ezt a pénzt. Ez lehetetlen ugyanis. Tehát lehetetlen, nem kell kérni, mert az megint csak arra jó, hogy borzolja az idegeket, és egy ilyen kérdés szüljön, amelyre kénytelen vagyok ezt a választ adni.
Mindannyian tudjuk, Szabó István Találkozás Vénusszal című filmje óta, hogy a szakszervezetek azok
már néha. Már
megint Wagner, hát én mondtam. De az egy jó film, azt láttad?
Abszolút, hogy láttam volna.
Persze. Az pont erről szól. És a végre a zene győzelemeskedik, hogy akkor ugyan csukott függönyök mögött eléneklik a Tannhäusert. Ugye erről szól, ez a vége.
Igen, egyébként azért azt világosá tenném, hogy az elmúlt 6 évben nem volt az operában sztrájk, és azért csak az elmúlt 6 évben, sem a 12-ben, mert előtte volt egy fél órás. Tehát igazából ezek a fenyegetések, ezek mindig bejárják elsősorban a balsodratú médiát, egymásnak adják, boldogan a kilincset, meg az anyagokat a kollégák, és örülnek, hogy erről beszélnek, mint hogyha nem, egyébként nem vennék észre, hogy a saját közös kultúrkincsünk tépegetjük ezzel. Tehát ez semmi haszna nincs annak, hogy az operában, amit egyébként drága adófizetői pénzen fenntartunk, mert ez egy pénzigényes műfaj, és ezzel később erről is beszéltünk. Nos, tehát ennek, ha kárt okozol, olyan, mintha otthon bedobálnád az ablaküveget. Csak azért, mert ilyen kedved van. Aztán utána meg kell csináltatni majd. Ott ugyancsak a te pénzedből. Tehát ennek semmi értelme nincsen, és mivel most is magunktól emeljük a bért, semmilyen kikényszerített helyzet nem állt elő, én csak azt tudom mondani, hogy én kellően lentő jövök ahhoz, hogy pontosan átérezzem a kollégáimnak a helyzetét, és mindig, amint lehet, azonnal emelünk. Ezt az elmúlt 12 évben órákon át tudnám bizonyítani.
Akkor beszéljünk a nagy költségigényekről.
Jó. Mondok egy egyszerű példát, ha Shakespeare Otello című tragédiáját eljátsszák a színházak, valamelyik prózai színház, és akkor abban van egy H betű a T után, akkor abban 16 szerep van, és akkor egy kis statisztériát hozzáteszel, és akkor mondjuk 30-an vannak a színpadon, rendben van, lement a darab, és akkor van Verdi Otello című operája, amelyikben már nincsen H betű, az olaszos leírásban ez nincs, és akkor előadjuk 300-an. És akkor most kérdezd meg, hogy na jó, de miért ilyen drága az opera jegy? És akkor megkérdezem, hogy oké, és a prózai előadásnak mennyi volt ezen? Aha, szorozd meg 10-zel. Megkapod az opera jegyet? Nem, sokkal olcsóbb volt. Hát ez az. Tehát még mindig nincs az árán ez elfogadva, és hát ennyi ember kell hozzá, mert Verdi írt egy 80 fő zenekart, meg írt színpadi zenét, meg balett zenét, meg gyerekeket bele, meg felnőtteket, meg külső fanfárt, meg mindenfélét írt bele, és hogyha nem adjuk elő így, ahogy megírta, akkor nem vagyunk szöveghűek, az probléma, és egyébként nem fejtjük ki azt a hatást, ami nem is csak enyhe, hanem határozott katarzist tudna okozni. Egyébként azt mondom, a katarzis ma már a görög nyelvben, mintha mosógépet jelentene, de hát megtisztulás végül is.
Hát végül is tisztaság, ilyen. Mi lesz az opera jövője? Nem fog kihalni?
Szerintem nem.
Meg lehet nyerni új közönség rétegeket, belecsábítani a fiatalokat az operába?
Szerintem megmarad az opera, ami 400 évet megélt, az már nem fog eltűnni, de hullámzóan tud megmaradni. Hát most az, hogy a musical fölfejlődik, és olyan zenei formák, saját gyerekeim tudom megfigyelni, miket hallgatnak, és annak a zene elmélete, vagy inkább összhangzása, amit ők is hallgatnak, annyira primitív, de pillanatnyilag ez hoz nagyobb hallgatottságot, könnyebb fölfogni, ugye minden a könnyebb fölfogás és a rövidebb koncentráció irányába hat. Az opera ennek pont az ellenkezője, és szerintem nem jó, hogyha az operát megpróbáljuk egy TikTok videó, vagy egy 8 másodperces Cube videó formátumára lecsupaszítani, ez csak poénnak jó, valójában nem tudjuk elmondani azokat a mély tartalmakat, nem tudjuk létezni az állapotot, ami ez a műfajok összessége, ugye, mint egy csomó szolgáló leány összeáll. Úgyhogy az opera az olyan népszerű szerintem már nem lesz, mint mondjuk a barokk időben volt, vagy akár a 19. században, de akkor nem volt tévé, nem volt internet, nem volt semmi, ami ma elcsábítja a tekintetünket és a figyelmünket, viszont meg fog maradni, és még az is lehet, hogy a sznobok ebben segítenek. Meg mondjuk tudod, mi segít még? Például egy olyan szép épület, mint az operaház. Tehát abszolút mérhető, hogy az Erkel Színház milyen vonzást tud, és milyen vonzást tud Ibn Miklós, egy fantasztikus hagyépítés. 138 évvel a megnyitás után is minden este egy szatyor készpénzt tesz az asztalodra.
Az Erkel Színház megmenthető, ott mire számíthatunk? Azt ugye befogadó színházat is szeretnél, de szeretnél műzikeleket, népoperákat, ez milyen szinten tud megvalósulni?
Tulajdonképpen ez már most megvalósul, hiszen mióta az operát kinyitottuk, az tavaly március volt, azóta nagyon vegyes a műsora az Erkel Színháznak, amikor tudjuk fűteni. Ez fontos tudni, hogy elaggott annak a fűtésrendszere. Egy minimális ráncfővarrást tudtunk rajta ejteni 2013-ban, és szükségesé válik egy, hát legalább részleges átépítése, amihez a terveket elkészítjük, ha lesz rá forrás, megcsináljuk, szerintem azért mondjuk 26-27-ben szerintem esélyesek vagyunk rá, és az lenne a jó szerintem, hogyha a korábbi, az operához csatolás előtti városi színházi repertoár, vagy mondjuk paletta nyerne benne teret, és az nagyon hasonló mostanihoz, tehát van abban, érted, tribute Dire Straits koncert, ami ültetett, de meg lehet emlékezni Török Ádámról, a mindig nemrég elhunyt frontemberről, futbolistájáról.
Jó akusztika,
de egy néptáncgálára meg alkalmas a széles színpad. Egy csomó budapesti szimfonikus zenekarnak több koncertje van annál, mint ahányszor beférnek mondjuk a budapesti koncertemek naptárjába, tehát kéne a hely. Ráadásul itt 1750 néző tud leülni, tehát szociálisan és akár még üzletileg is elkezdi a dolog megmutatni magát. Úgyhogy egy ilyen vegyes használat, és persze ebben azért opera sorozatok nem sok, de valamennyi, magyar nyelvű vígoperákkal, családoknak, és egyébként vígbalettek is, és akkor jöhetnek hozzá a nemzeti műzikerek is akár természetesen.